Köszöntelek benneteket én is szeretettel. Ott folytatjuk az ige tanulmányozását, ahol a múlt vasárnap befejeztétek, vagy befejezhettük. Ez az utolsó vers volt, ami elhangzott, és innen folytatjuk majd. Pál apostol életéből ott tartunk, hogy hazatért a harmadik missziós útjáról, most éppen Jeruzsálemben van. Tele van a szíve szeretettel, mérhetetlen elköteleződéssel az ő népe iránt. Emlékeztek? Azt mondja egy részen, bár én lennék inkább átok alatt, mint az én test szerint való testvéreim, inkább én vágatnék ki. Hogy lehet valakiben ilyen mérhetetlen szeretet? Én azt hiszem, hogy csak akkor, hogyha Krisztus közelében a Szentlélek kiformálhatja benne, és lehet olyanná, mint Jézus, aki azt mondta talán az atyának a mennyben, hogy itt van, engem küldj a halálba, a keresztre, hogy a többiek menekülhessenek, hogy a többiek bűnbocsánatot kaphassanak, vigasztalást az életükre, örök üdvösséget. Szóval hazament Jeruzsálembe, és talán ezek a napjai, az a 2-3 nap, amelyikről most olvasunk, lehet, hogy az addig életének az egyik legnehezebb napjai voltak. Stressz csúcson, valószínűleg. Pirosban a mutató. Nem tudom, te most hogyan élsz. Lehet, hogy nagy békességed van, és örömeid vannak, és győzelmeid vannak. Adjál hálát érte, és halleluja. De lehet, hogy olyan időszakban vagy, amiben a stressz talán elég magas. Közeli hozzátartozónak mondjuk a halála, válás vagy válás közeli helyzet, munkahelyi bizonytalanság. Talán olyan gyermeked van, aki távolodik Istentől és nem közeledik hozzá. Ki tudja, mi az, ami szorít, ami facsar, ami a stresszfaktort nagyon magasra tolja. Pálé jó magasan lehetett ezekben a napokban. És mégis azt láthatjuk, hogy ő ezekben áll szilárdan, ezekben mérhetetlen békessége, biztonságérzete van. Olyan módon élheti meg, amiben a bizonyság tétele nem csorbul. Mondhatni nem hoz szégyent az urára. És nekem nagy kérdés volt, amikor ezzel az igével szembesültem, hogy hogyan, miből merítve. És erre szeretnék majd néhány dolgot az ige szakaszból, amit olvasunk, kiemelni. De imádkozzunk most. Kérlek benneteket, akik itt vagytok is, kérjétek az Urat, szólj hozzám, szükségem van a szavadra. Tisztelni akarlak abban, hogy az igédet olvasom, meghallgatom. És ti is, akik a közvetítés másik oldalán vagytok. Imádkozzunk most csendesen egy rövid ideig. Igen, Uram, szükségünk van arra a szóra, ami sokkal életre valóbb, mint ami az én számból ki tud jönni. Szükségünk van arra a beszédre, ami tőled jön onnan a mennyből felülről. Uram, kérlek, eleveníts meg a szent lelked által minket, amikor hallgatjuk, vagy szólhatom az igazságodat. Hogy épülésünkre legyen, a néped szépülésére legyen, neked pedig a dicsőségedre. Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen. Csak előre még elmondanám ezt, mikor hazaért, bement a templomba. Ott azt gondolták róla, hogy pogányokat vitt magával, néhányan Ázsiából jött zsidó emberek, felháborodtak ezen, és felmérgesítették az egész tömeget. Olyan tömeg megmozdulás lett ebből az egészből, hogy a környező utcákról az ige szerint beszaladgáltak az emberek, dühöngtek. Ütlegelték Pál apostolt. Ezt a római ezredes a katonáival meglátta, beszaladt, kimenekítette őket, akkor abbahagyták az ütlegelésüket, és Pál apostol ebben a helyzetben nem azt mondja, hogy na, hú, akkor most menjünk innen, mert legalább ezt megúsztam, nem öltek meg. A templomból kivitték a kapukat, bezárták, és kint csapkodtak az utcán engem. Pedig még semmit se csináltam. Na de akkor ott áll, és azt mondja, ezredes, adnál nekem lehetőséget őhozzájuk beszélni? És odaáll a tömeg elé, csend lesz, és elmondja azt a csodálatos bizonyságtételt, amit a múlt vasárnap hallottunk. Hogy hogyan találkozott a damaszkuszi úton Krisztus tanítványait öldözve vele, a feltámadt Jézussal, és hallgatják csendben. Lehet, hogy már felment a pumpa bennük abban is, hogy Jézus meghalt a kereszten, de még csendben tűrték, hogy vele találkozott a templomban, látomásban, beszélt vele, elmondta neki a küldetését, és ezt találta mondani. Történt azután, tehát onnan veszem fel a fonalat, ahonnan a múlt héten letettük. Történt azután, ez még mindig ott áll Pál a tömeg előtt. Csendben hallgatják és mondja. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe és a templomban imádkoztam. Révületbe estem és láttam őt, Jézust, aki ezt mondta nekem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételedet. Én így szóltam, Uram. Ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Pál talán azt mondta, Jézus, hát itt az én életem láthatták a változást, csak hisznek? Jézus azt mondja, nem. Ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. És ezért a szaváért aztán kiborult a bili. Itt már nem bírták tovább, mindjárt látjuk, mi történt. A pogányok ebben a helyzetben azt jelenti, hogy a nem zsidó népekhez. És nehéz lehetett nekik, a kiválasztott népnek azt elhinni, hogy egy szintre emel az evangélium görögöt, meg zsidót, meg magyart, meg románt, vagy bárkit. Közéjük küldte. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és porszórtak a levegőbe. Körülbelül 3-4 percet beszélhetett, ha végigolvasod ezt a bizonyságtételt. És nem tudta folytatni. És ott állt, és látta ezt az acsargodó tömeget, és szerintem olyannak látta őket, mint ahogy Jézus látta őket, mint a juhokat pásztor nélkül. Mint azokat, akik teljesen eltévejettek. Mint azokat, akik hasonlók, mint ő volt valamikor. Értette. Az ezredes ezért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Nem sikerült kideríteni ezek szerint, hogy mi a valódi oka. Lehet, hogy akik bevádolták, akik felgerjesztették a többieket, nem is voltak ott a többiek, meg ki ezt mondta, ki azt mondta. De azért nagyon furcsa logika ez, hogy itt van egy ember, akire rátámad a tömeg, nem tudjuk mi az oka, akkor korbácsoljuk meg, majd elmondja. Stressz faktor. Tudjátok, hogyan korbácsoltak a rómaiak? Oda kötözték az illetőt. Bőrszíj, a szíjnak a darabjaiba csontszilánkok, hólomdarabok, ilyenek voltak belefűzve, és amikor odahúztak, akkor sokszor az ilyen korbácsolást túl sem élték. Stressz faktor a csúcson. Amikor pedig szíjakkal lekötözték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok? Milyen tisztelettel, és szerintem a római katonákat védve teszi fel a kérdést, nem csak önmagát. Szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnatok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes oda ment és megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, csak úgy a római polgár vagy? Ő így felelt, az vagyok. Az ezredes így szólt. Én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta, én viszont beleszülettem. Ekkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, akit megkötöztetett. Ítélet nélkül, rábizonyított ítélet nélkül nem lehetett volna büntetés egy római polgár ellen. Istennek micsoda gondoskodó védelme Pál apostol életében, hogy beleszületett a római polgárjogba. Lehet, hogy a szülei római polgárjogban éltek. Folytassam, vagy megálljak? Folytatom. Úgy látszik, a közvetítésben van valami nehézség. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár az, aki megkötöztetett. Másnap aztán, és innen lépnénk be most talán valójában abban, hogy mi történik. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot arról, hogy miben vádolják a zsidók. Levétette tehát a bilincseit, és megparancsolta, hogy gyűjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Bölcs. Nagyon bölcs megoldás. Akkor kérdezzük meg azokat, akik ennek a népnek a vezetői. A főpap és a nagy tanács 70 hosszú szakálló bölcsember, aki Isten igéjében élt, és az lett volna a dolga, hogy Isten dolgaiban a népet segítse, gondozza, bátorítsa. És ők egy olyan tanács, akik előtt Jézus ugyanúgy ott állt. Pál tudta, mikor eléjük áll, ugyanaz előtt a tanács előtt áll. Ugyanez előtt a tanács előtt állt István. Ugyanez előtt a tanács előtt álltak az apostolok néhány évvel korábban. Sőt, amikor Pál még Saul létére a megtérése előtt üldözte a keresztényeket, ezt a nagy tanácsot szolgálta, és tőle kapott engedélyt arra, hogy üldözze a keresztényeket. Eljött Jeruzsálembe, hogy Krisztusról bizonyságot tegyen. És ilyen helyzetben van. Lehet, Pálnak ez az egyik legnehezebb napja volt az életében? Addig. 23. rész első versétől. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Testvéreim, férfiak, én teljesen tiszta lelki ismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Hanániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Egy mondatot tudott elmondani. Egyetlen egyet. És ez volt rá a reakció. Puff, kapott egyet. De kiemelném ebből a mondani valójából ezt. Teljesen tiszta lelki ismerettel. Három dolgot fogok mondom kiemelni. Ez az első. Megpróbáltatásban, mérhetetlen magas stressz helyzetben, igazi erő van abban, ha valaki teljesen tiszta lelkiismerettel tud élni. Pál itt a nagy tanács előtt mondja, hogy én az Istent szolgáltam. Ő előtte teljesen tiszta lelkiismerettel állok. Nem hiszem, hogy erről nagy értekezést kell csapni, hogy mi az a lelkiismeret, mert mindjárt ismerjük. Belénk oltotta Isten egy jelző rendszer. Figyelmeztet, ha valami rossz irányba menne, ne tedd. Ha megtettük, lehet, hogy lelkiismeret furdalásunk van, és fáj. Amikor valamit helyesen jól tettünk, akkor bátorít, helyesen bíztat. Hogy lesz valakinek teljesen jó, tiszta lelkiismerete? Nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy az Isten igéjén nevelteti, gondozza, ápolja a lelkiismeretét, és a Szentlélek vezetheti és megeleveníteti. És amikor nagyon nehéz a helyzet, amikor magas a stressz szint, akkor nagy erő van abban, hogy valaki azt tudja mondani, teljesen tiszta lelkiismerettel állok. Sokat vagyok fiatalok között, egyszer egy tinédzser így fogalmazott, a lelkiismeret az, amikor rosszul érzem magam abban, amiben a többiek nem. Nem rossz meghatározás, ugye? Vagy mondhatnám azt is, ahogy itt állok, hogy olyan, mint az ablak, amin bejön a világosság vagy a fény a lelkünkben. Nem az ablak produkálja a világosságot. Jézusról azt mondták, hogy ő eljött, mint a világ világossága. Megvilágosítson minden embert. Krisztus világossága, és az ablakon keresztül ez a világosság jön be. De nem mindenkinek jó, és nem mindenkinek tiszta a lelki ismerete. Például a Titus levelében ezt olvassuk valakikről, hogy szennyes mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. Szennyes a lelki ismeretük. Beszennyezhetjük a lelkiismeretünket, és ha a lelkiismeretünk olyan, mint egy ablak, minél jobban beszennyezzük, annál kevesebb világosság jön be az életünkbe, vagy a lelkünkbe. Beszennyezni úgy lehet többek között, ha mutatja, hogy ez nem helyes, ne tedd, és mégis. Amikor ellenállunk a lelkiismeret szavának, és annak ellenére megtesszük, azt mondja, ez erkölcstelen, ez nem helyes, de mégis. Aztán tovább lépve a Timóteushoz írt már első levélben, az van, akikre azt mondja, hogy a lelki ismeretükben érzéketlenekké váltak az első részben. Egy Timóteus 1-ben. A lelki ismeretükben érzéketlenekké váltak. Ez az, amikor már túl sok lesz. Kicsit olyan, mint amikor megég és érzéketlen lesz. Láttatok olyat valakit, aki összeégett, és aztán így állt a keze, és érzéketlen? Lehet, hogy túlélte csodálatos módon egy nagy égést, de érzéketlen a keze. A lelkiismeret, amikor érzéketlenné válik, nem tudja használni az Isten világosságát be. Még ennél is rosszabb az, ami a zsidókhoz írt levél 10. részében van, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Gonosz lelkiismeret. Amikor már a jóra mondja, hogy rossz, a rosszra meg azt, hogy jó. Ennyire eltorzulhat az embernek a lelkiismerete. De nagy szükség van rá. Pál azt mondja, hogy én teljesen jó lelkiismerettel állok itt az Isten előtt. Miért annyira fontos, amikor nehézségek jönnek, a jó lelkiismeret? Ismeritek, hogy amikor a dolgok nehézek, vagy bajok jönnek, mi az első kérdés? Mit rontottam én el ebben? Hogy jutottam idáig? Amikor valaki nagyon szenved, még valószínű abból a bűnéből is megtér, amit el se követett. Ezért a nehéz, megpróbálós napokban és stressz helyzetben nagy erő van abban, amit Pál mondhatott magáról. Én teljesen tiszta lelkiismerettel szolgáltam az Istennek. Mondhatod, Pál, hogy mondhatsz ilyet, mikor te ott voltál István vértanú kivégzésénél, és te őrizted a ruha, egyet értettél vele? Talán azt mondja Pál apostol, igen, ez igaz. A megkapott, a megértett világosság szerint járok és élek, ez a lelkiismeret. Amiben világosságom van, az szerint élek. És megtisztult a lelkiismeretem a Jézus drága vérében. Lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy azt mondod, az én lelkiismeretem már nagyon be van szennyezve. Tudják is rólam. Akkor szeretnélek bíztatni. Ugyanolyan mérhetetlen nagy szükséged van Jézus Krisztusra, mint mindegyikünknek. Az ő jelenlétében, az ő bűnbocsánatában, az ő tökéletes áldozatában, magyarul a vérében, a lelkiismeretünk megtisztulására van lehetőség. Ha úgy vagy itt, hogy szennyeződik a lelkiismeretet, testvérem, akkor fontos, talán tölts egy pár órát, egy napot, egy fél napot az Uradnak a jelenlétében, vidd oda az életedet újra rendezésre. Mert talán ma nincsenek nagyon nagy megpróbáló napjaid, de jönnek majd. amikor talán minden sötétnek látszik, minden ajtó bezárultnak látszik, minden lehetetlennek tűnik. Nagy erő van a tiszta lelkiismeretben. Jézus vérében megtisztulhat. Annyira szeretem, Péter második levelében van, ha jól emlékszem rá. Kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelki ismerettel visel el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Ez kedves az Istennek. Nem az igazságtalan szenvedésünk, de az, így mondja Péter, amikor az Istenre néző lelki ismerettel szenvedem el az igazságtalanságot. Pál így állott, teljes békessége van ebben az irgalmatlan ellenállásban és magas stresszintben. Teljes békessége van, és olyan szeretettel fordul azok felé, ami nem fér bele az én emberi elképzelésembe, és a kapacitásomba abszolút nem. Szóval az egyik, a teljesen jól tiszta lelkiismeret. Nézzétek, hogy folytatódik a beszélgetés a nagy tanács előtt. Szóval Anániás a főpap nagyon korrupt ember volt, megparancsolta a mellett állóknak, hogy üssék szájam. Puff. Még csak egy mondatot mondott. Pál ekkor így szólt hozzá. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek. Nem tudom, ti ilyenek vagytok-e? Lehet, hogy azt mondod, hogy bárcsak nekem jutnának ilyen mondatok a megfelelő időben eszembe, hogy megmondanám. Megver téged az Isten, te meszelt fal. Mert az ige, nem az ige szerint jársz el. Nincs rám bizonyított ítélet, és már vertek. Pedig a Mózes 5. könyvében ez van. Te azt mondod az ige szerint, de nem. Nagy sértésnek számított. A meszelt fal az azt jelenti, hogy te képmutató. Egyébként ezt a kifejezést az Úr Jézus is használta. Lehet, hogy azok közé tartozol, akik, bárcsak tudnék néha ilyet, de csak utána jut eszembe 2-3 nappal később. Olyankor már mondanám, de akkor meg már másik azt se tudja, miről van szó. Vagy az a fajta vagy, mint én, aki ebben a kategóriába esik, hogy hupp, mondok egy olyat, amit utána megbánok, hogy mondtam. Nézzétek csak, erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázod. Pál így válaszolt, nem tudtam testvéreim, hogy főpap, mert megvan írva néped fejedelmét, ne átkozd. Mózes 2. könyve. Látjátok a lelkiismeretét munkában? Látjátok? Bólogassatok, ha igen, ha nem, akkor elmagyarázom. Meg tudta azt tenni, hogy itt én most nem helyesen szóltam. De nem tudtam. Lehet, hogy jogosan nem tudta, de attól még nem volt helyes, hogy reagált. Bár lehet, ez csak zárójelbe beteszem, ez egy személyes véleményem. Megver téged az Isten, azt mondta. Ezt az Ananiást 20 évvel később egy lázadás során nem a rómaiak, a zsidók elrejtőzött előlük, megkeresték és megölték. Korrupt ember volt. Inkább a saját szekerét, meg Rómáért tolta. De a lelkiismerete munkák adott. Miért nem tudta? Hogy Pál apostol nem tudta? Ez egy adhok gyorsan összehívott tanács volt. Lehet, hogy nem viselte a főpapi ruhát például. Lehet, hogy nem ült azon a pozíció széken, amin kellett volna. De volt egy másik is. Emlékeztek a Galatáknak írt levélben, mit ír Pál apostol a szeméről? Nemrég onnan jön harmadik missziós út, onnan jön, ez azt mondja, amikor ott jártam nálatok, írja, kiváltátok volna a saját szemeteket, hogy odaadjátok nekem. Így szerettetek engem. És azt írja a levele végén, hogy látjátok, a saját kezemmel ilyen nagy betűkkel írok. Valószínű nagyon rosszul látott. Na de, akár volt rá, akár oka, akár nem, talán ebben számunkra nem ideális példa, hogy ilyen kirobbanó módon válaszolt. Szeretem a Szentírást, nem hallgatja el a gyengeségeket sem. Tehát az egyik ebből a szakaszból azért jól látszik, teljesen tiszta lelkiismerettel. Folytatódik ez a tárgyalás. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Testvéreim, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Itt a másik. Stressz helyzetben a tiszta lelkiismeretnek az ereje nagy segítség, a másik pedig a feltámadás reménységbe vetett hit, a feltámadás bizonyosságába vetett hitem. Vannak, akik azt mondják, hogy Pál itt nem egészen jól fogalmazott, mert ezt senki sem mondta, hogy ez a baj. Azt mondták, hogy meggyalázta a templomot, hogy pogányt vitt be. Azt mondták, hogy a mózesi törvények felrúgására neveli a népet. Ilyenekért haragudtak rá. De csak gondoljátok meg. Jézus azt mondta, hogy titeket majd ilyen tanácsok elé fognak hurcolni. Az én nevemért. De tudjátok, abban a pillanatban, amikor kell, ne aggódjatok előtte, a Szentlélek megadja majd, hogy mit kell mondanatok. Itt egy olyan bölcsesség szólalt meg. Lehet, hogy Pál egyébként a saját eszével is végig gondolta, itt most mondjuk három lehetőségem van, a legjobb esély az, ha el tudom mondani az evangéliumot világosan, tisztán, döntésre jutnak, megtérnek, újjászületnek itt mind. De erre most már őszintén elég kicsi az esély, most sértettem meg a főpapot. Így állnak hozzám. A második, legjobb, még mindig jó, hogy legalább a fele meghallgatja Krisztus feltámadásáról szóló üzenetet. Vagy ha még ez se, akkor valahogy ezt a tárgyalást legalább túlélem. Mert tudjátok, ugyanezelőtt ez a társaság halálítélte Jézust, ugyanez a társaság megkövezésre ítélte Istvánt, ugyanez a társaság követelte Jakabnak a fejét. És tudta Pál, hogy itt ha úgy szavaznak, akkor neki itt véget érhet az élete. De nem hazudott ő. Krisztus feltámadásának a reménységével állt ott. És nem csak Krisztusé. Emlékeztek, az 1 Korintus 15-ben arról tanít. Egy egész fejezet, hosszú fejezet arról szól. Ha Krisztus nem támad fel, akkor mi se? Akkor hiába való az egész hitünk. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, akkor az egész egy hazugság, egy vicc, amiben mi benne élünk. És ezt magyarázza hosszan, nem azért, hogy erőteljes teológiai ismereteket továbbadjon, hanem a legvégén a fejezetnek valami ilyet mond. Ilyet mond, nézzétek csak! Ezért szeretett testvéreim, 1 Korintus 15:58, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az egész feltámadásról szóló fejezetnek ezt a végére, mint egy summát, drága, szeretett testvéreim, tartsatok ki, legyetek rendíthetetlenek, kimozdíthatatlanok az Úr szolgálatában. Mert tudjátok, nem hiába való, lesz jutalom, a feltámadáskor lesz jutalom. Olyan, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve még csak meg sem sejtett. Talán így függ össze ez, hogy a szenvedésben, a stresszben való megállás és a feltámadásba vetett reménység. Ha nem állunk sziklaszilárdan a feltámadás reménységében, akkor lehet, hogy félünk sok mindentől. Vírushelyzettől, a jövőtől, családi konfliktustól. Munkahelyi bizonytalanságtól. Főnököm előtt merjek-e Jézusról beszélni? Kimerjek-e állni, és azt mondani, hogy nekem ez a lelkiismeretemben, a Krisztus követésében nem fér bele, amire te engem itt rá akarsz venni. Kérlek, ne kényszeríts rá, mert esetleg az állását kockáztatja valaki. De ha benn van az a reménység, emlékeztek, Jézus azt mondta, ne féljetek, ne csüggedjen, ne engedjétek, hogy csüggedjen a szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, mondtam volna nektek, elmegyek helyet készíteni, és ha helyet készítettem, visszajövök, és magamhoz veszlek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Tudod, hova mész, ha a feltámadás reménységével van tele a szíved? Timóteushoz írt második levélben, így mondja Pál, ez nyilvánvaló lett a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus megjelenés által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet, az örök életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én, hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket. De nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. Nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek. És meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Melyik napra? A feltámadás napjára. Tudod, hova mész? Tudod, hova tart az életed? Akkor a mérhetetlen stressz közepette megtartó erővel bír ebbe csodálatos reménységbe vetett bizodalmunk. Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk. Pál ott áll a nagy tanács előtt, az élete talán egyik legnehezebb napján. Úgy érzi, hogy elutasítják, nem fogadják, amit mond. Kis híján megkorbácsolták, és mégis mély békessége van, teljes biztonságban tudja magát, és nem csorbul a bizonyságtétele. Lehet, hogy körülötte minden darabokra hullik, de ő áll sziklaszilárdan. Olvasom tovább. Nagy kiáltozás támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak. Bocsánat, kihagytam két verset, ugye? Akik, na, akkor visszamegyek. Menjél, légy szíves, vissza. Eszni. Tehát, ezt mondta, a halottak feltámadásába vetett reménységem miatt vádolnak engem. Mihelyt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Most rájuk nem térek ki, nem baj? Nagy kiáltozás támadt. A farizeus párti írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak, és így szóltak. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Végre ilyet is lehet hallani. Hát, ha valóban lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, képzeljétek ezek, hogy tova tűnt a méltóságuk ezeknek az idős embereknek. Tekintélyes embereknek, üvöltöznek, kiabálnak, és úgy viselkednek, hogy mivel a felfordulás egyre nagyobb lett az ezredes, attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Visszakerül a tömlöcébe, megláncolva. Nem tudom, te egy ilyen nap után mit gondoltál volna. Ide jöttem bizonyságot tenni. Rendben van, majdnem megöltek. Körülbelül 4-5 percet tudtam beszélni, aztán megint kitört a patália. Akkor majdnem megkorbácsoltak. Akkor visszaállítottak ma ez elé, a nagy tanács elé. Ők így viszonyultak hozzám. Lehet, hogy hiába való, amit csinálok. Lehet, hogy felesleges a szavam. Ennyire igaza volt Jézusnak, hogy nem fogadják be az én bizonyságtételemet, a róla való bizonyságtételemet. Elvesztegettem itt az időt, meg az életemet. Eljöttem egy gyümölcsöző szolgálatból, a nem zsidó városokból. És itt meg semmi. Nagyon-nagyon sötét éjszaka lehetett a következő. Nem csak azért, mert börtöncella, hanem mert nincs is mellette senki, aki egy kicsit bátoríthatná. Nem tud bemenni Jakab apostol és azt mondani neki, Pál, köszönjük, hogy eljöttél, elhoztad a pogányoknak az adományát a gyülekezeteinknek. Köszönöm, hogy te ilyen módon bizonyságot teszel a megváltóról. Az Úr áldjon meg! A keresztény testvérei közül nem tudott bemenni hozzá senki, hogy azt mondja, hálásak vagyunk érte, hogy te itt vagy közöttünk. Már vártuk, hogy láthassunk, mert hallottunk rólad. Senki. És lehet, hogy jön majd egy olyan nap az életedben, amikor nagyon sötét lesz. És nem lesz melletted még a gyülekezet sem. Nem tudsz felhívni senkit. Vagy nem hív fel senki, mert eszedbe se jutnak. Eszükbe se jutsz. Lehet, hogy úgy látod, hogy lezáródtak a lehetőségek. Örülök, hogy túléltem ezt a dolgot. És ebben a mélypontban, ebben a valószínűleg ebben a nehezen viselt csalódottságban, én hiszem, hogy Pál oda ment az Úrhoz. Letérdelt és elmondta neki, Uram, ezek ennyit hallgattak meg. Ennyit. Megsértettem a főpapot. Bocsáss meg nekem. És lehet, hogy elmélkedett Isten igazságaim, megerősödtek benne a dolgok, de egy ponton ez történt. Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr. És ha nagy erő van abban, hogy tiszta lelki ismeret, és a feltámadásba vetett hit és reménység, akkor ez a harmadik, az élő Jézusnak a csodálatos jelenléte. Igen, ő azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és ez igaz. És mindenütt jelen való, ez is igaz. A Szent Lelke által minden hívőbe benne él, ez is igaz, és ez a nagyszerű, és ebből van rengeteg. Az ilyen hétköznapokból van a sok, és az ilyen különleges pillanatokból, amikor valami természet feletti egészen személyes, leírhatatlan módon átéli valaki Jézusnak a közelségét. Aznap éjjel pedig bement a börtönbe, és odaállt mellé az Úr. Én nagyon nem szeretem a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, a szenvedést vagy a fájdalmat. Legszívesebben kikerülném. Talán nem én vagyok ezzel egyedül így. De, amikor Isten gyermeke az Istennel való közösségben szenved, akkor olyan módon élheti át a vele való találkozást, ahogy máshogy nem. Láttam szenvedni embereket. Láttam olyat, aki összetörve ült az ágyán, de ragyogott, ismeritek, mert már mondtam többször, az arca és a tekintete, és azt mondta, Laci, olyan szeretet járt át, itt, mikor imádkoztam, az Isten, láttam rajta az Istennel való találkozásnak a mélységéről beszél. Átélte, nem csak a fejében, nem információ, valahol a lénye mélyén, a szenvedései közepette olyan közel jött. De mondjak bibliai példát. Emlékeztek Sadrák, Misák és Abednégó, három fiatal ifjú, nem borulnak le a bálványszobor előtt, bevetik őket a hevesen, tüzesen égő kemencébe. Benn vannak hárman. Leég róluk a kötél, nem jönnek ki. Mi történik? Valaki benéz és azt mondja, hát nem hármat dobtunk be, négyet látok. Valaki negyedik ott sétálgat velük. Sok okos, írástudó, hívő ember azt mondja, Jézus Krisztusnak a földre jött előtti egy megjelenése. Jézussal személyes közösségbe járhattak a tűzben. A hajuk nem égett meg, a ruhájuk nem égett meg, csak füstszaguk se lett. Ott benn, a szenvedés kellős közepében, ilyen közösségben. Nek szólni kellett, hogy gyertek már ki onnan. Lehet, hogy jön egy nagyon sötét napod. De hát tiszta lelkiismerettel élsz. A megváltás, az üdvösség, a feltámadás bizonyosságában és reménységében jársz. És lehet, hogy senki nem fog majd melletted állni. De jön Jézus. Jön Jézus, az ő édes, drága, semmivel össze nem hasonlítható jelenléte. Amiben lehet, hogy összetörünk, amiben lehet, hogy felemeltetünk, amiben lehet, hogy mélységesen beleárad a szívünkbe az Isten szeretete, a Szent Lélek által. A megpróbáltatásokban ez a harmadik nagy erő Pál apostolnak. Jézus személyes, csodálatos jelenléte. De nem csak megállt mellette, nézzétek, odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta, bízzál, bátorodjál, bízzál. Megkerestem az evangéliumokban, nem túl sokszor használják, de például akkor, amikor nagy vihar van a tengeren, Jézus a viharos tengeren járva közeledik fel, ők megrémülnek, mert azt hiszik, hogy szem, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, ugyanezt a szót használja, bízzatok. Vagy beeresztik a bénát, bízzál, megbocsátottak a bűneid, ismeritek a történetet, nem kell bővebben mondani, ugyanezt mondja, de még ennél sokkal, még ennél is gyönyörűbb az, amikor az utolsó vacsorán, ott a felházban valami ilyesmiről beszél, hogy a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Sok minden ellened jön. Mondjad, én nem, én gyenge, de az én Uram legyőzött, és én vele, én benne legyőzlek. Bízzatok, én legyőztem. Nem tudom, lehet, hogy úgy vagy itt, hogy úgy érzed, az élet most neked túl nehéz. Túl sok az, ami körülötted történik. Nehezen hordod, vagy talán már nem. És jön a lelked ellensége, és azt mondja, vége, game over. Nem tudod tovább vinni. Ne higgy neki, ne higgy neki. Lehet, hogy ebben a mély sötétségben jön Jézus, és azt mondja, bízzál, bízzál, bátorodjál. Látjátok, Pállal megtette, és olyan sok gyermekével megtette már. Ez a bátorítás szava, de benne van a dicséret szava is. Nézzétek, csak bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Ja, hogy ez nem kudarc volt. Ja, hogy Jézus, te másképp látod, mint ahogy mi gondoljuk. Hogy kinek a bizonyságtétere hányan térnek meg, vagy hogy. Lehet, hogy valakire alig. Vagy azt mondja, nem ettől függ. Ez egy jó, egy helyes perspektíva, egy más nézőpont, ahogy az Úr látja. Ahogy megtetted, szeretettel, szívből, lehet, hogy lepörgött róluk, mint a falhahány borsó. De jól tetted. Jól tetted. Hogyha az emberek dicséretére vágysz, és azért csinálsz valamit, akkor csalódni fogsz. Így van. De ha az Isten dicsőségért, az ő kedvéért, az ő tetszésért, az ő szemei előtt. Akkor lehet, hogy jön majd egy nap, amikor odaáll melléd, és azt mondja, ezt jól csináltad. Jó van, jó és hű szolgám. És nem csak a bátorítás, meg a dicséret, hanem nézzétek meg a jövőképet is benne, Pál. Úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. Ők itt nem fognak megölni, de még útközben se sehol, mert te el fogsz jutni Rómába, odáig mész. Odaáll elé, és ebben a talán a legsötétebb órában azt mondja, ez a küldetésed, ez a jövőd. Amikor ilyesmiket mond Jézus, kell félnie. Egy nagy tanács előtt, tekintélyes emberek előtt, vagy nem sokára, oda kerül Félix helytartó elé. Egy őrjöngő despota volt. Félnie kell a tekintélyesek előtt, hogyha az Isten jelenlétében állhatott. Neked félned kell tekintélyes emberek előtt. A munkahelyi főnököd, az iskolád igazgatója, az egyetemi tanszékvezető felvételi közben, bármikor. Kell félni az emberi tiszteletek tekintélyektől, tekintélyesektől. Voltál már olyan helyzetben, hogy azt gondoltad, na most itt egy lehetőség adódott. Így dobog a szív, valamit mondani kellene, valamit mondani kellene. Uram, segíts, mit akarnál neki mondani? Pálnak azt mondja, itt nincs vége, ez nem a vége. Még megyünk Rómába, és ott is bizonyságot kell tenned róla. Lesznek útközben nehézségek? Lesznek. Lesznek csalódások? Lesznek. Lesznek megpróbáltatások, fájdalmak, nyomorús? Lesz hajótörés? Ezeket nem mondta el, talán Pál se kérdezte. De tudom, hogy Rómában bizonyságot kell tennem, és ha ezt Jézus mondta, akkor ő meg is fog tartani. Az életünk Isten gondoskodó szeretetére épül. Nagyon általánosnak hangzik ez a mondat, ugye? Isten gondoskodó szeretetére épül, az ő vezetésére. Nekem nem könnyű ezt a szakaszt olvasni. Például azért nem, mert olvastam Pétert valószínűleg ugyanebben a börtönben. Azt olvastuk róla, hogy a gyülekezet pedig ektenósz, ahogyan a csövön kifér, úgy imádkoztak. És megnyíltak a börtönajtók, lehullott a bilincs, és Péter kisétált. Pál nem. Az Isten csodálatos természet feletti cselekedetei néha nagyon természetesek, egyszerűek és hétköznapiak, és nem látványos, különleges, csodálatos dolgok. Imádkozunk, hogy történjenek csodálatos, nagyszerű dolgok? Igen, és jól tesszük. De néha Isten nagyon-nagyon egyszerű, természetes dolgokban cselekszik. Nézzük csak, hogyan. Ezeken már valószínű gyorsabban megyek. Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. 40 terrorista, kicsit több. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Addig nem eszünk és nem iszunk. Milyen elkeseredett dű és gyűlölet lehetett. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, ugyanahoz a csapathoz, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanács egyszal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok még egyszer, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Pál nőtestvérének a fia azonban hallott a cselekvésről, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Na ez nem természet feletti? Isten a háttérből, az árnyékból mondhatni, irányítja, hogy mi történik. Fogalmunk se volt eddig Pál apostol családjáról. Az előbbi szakaszban azt mondta, hogy farizeusnak a fia, itt azt mondja, hogy van nőtestvére, a nőtestvérének van fia, ő akkor kicsoda? Na ki akkor? Unokaöccse, unokaöccse. Jó ember, jó helyen, a jó időben. Ugye nem véletlen. Amikor Isten gyermekei az Isten akaratában járnak, akkor ő a körülményeket úgy alakítja. Minden összedolgozik neki, ha egy másik igeverset egy kicsit fordítva, vagy kifordítva mondok, de a lényege ugyanez. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Mondhatta neki talán, hogy Pál bácsi, figyelj csak, Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. Ahogy Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni. Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla, de te ne engedj nekik. Egy senki fiúcska tanácsolja a római katonák ezredesét, de te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólja arról, hogy ezt jelentetted nekem. Most hogyan reagáljon az ezredes? Egyáltalán miért hiszi el, amit ez a fiatal fiú mond neki? De elhiszi. Nézzétek csak, a római levélnek a 13. részében, figyeljetek ide, Pál apostol emlegeti a tekintélyhez való viszont. Azt mondta, nincs hatalom mástól, csak az Istentől, ami hatalom pedig van, az Istentől rendeltetett. A római elnyomók Jeruzsálemben. Aki a fennálló hatalomnak támad ellen, így mondja, az Isten rendelésének támad ellen. És azért adattak, azt mondja, hogy a jókat megjutalmazzák, a rosszakat meg megbüntessék. Látszik ebben a helyzetben? Mondhatta volna az ezredes, nekem már ebből a Pál ügyből elegem van. Szabaduljunk meg tőle. Kiviszem, ők meg úgy elint. Persze kockázatos, mert a fogját a római katona, ha elveszíti, hát akkor lehet, hogy az életével felel érte, de ezekkel a nagy tanács embereivel azért ezt meg lehetne dumálni, hogy ki leszek én ott mentve. De nem, nem. Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik. Este 9 órára állítsatok készenlétbe 200 katonát. 70 lovast és 200 lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Összeadtátok gyorsan? 470 római katona vigyázzon Pál apostolra. Adjatok melléjük hátasállatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Éjszaka leple alatt 470 katonával csöndbe kiosonni Jeruzsálemből. Ez inkább egy erődemonstráció volt. Ez lehet, hogy inkább azért volt, mert hogyha az a 40 mégis résen van még, belekezdenének a feszkóba, és mások is társulnak hozzá, nem baj, ha elegen vagyunk. Pál apostol ettől a naptól kezdve fogoly, egész életén át börtönben. Egyikből a másikba, hajón fogoly, háziőrizetben fogoly. Nem ura tovább az életének, nem mondhatja meg, hogy én ide szeretnék menni, oda meg nem szeretnék menni. Nem válogathatja meg a társaságát, nem választott volna 470 katonát maga mellé. De Isten gondoskodó szeretete. És akkor gondoljátok csak el, mikor mennek. Azután mennek kifelé a városból. Mindjárt visszatérek rá. Mennek kifelé a városból, és lehet, hogy látták néhányan az összeesküvők közül, hogy ez történik. Hát szerintem nyomda nem festéket, nem tűrő gondolataik jutottak eszükbe, mikor eszméletlenül korgott a gyomruk. Sokat vagyok fiatalok között, figyeljetek csak, lehet, hogy ezt gondolta közéjük némelyik. Hát ez mi a franc? Legfeljebb majd kisipoljuk utána. Emlékeztek, hol vagytok, fiatalok? Minden esetre Isten gondoskodó csodálatos szeretete, hogy 400 római katonával őrizteti. A másik, emlékeztek, azt mondta, hogy királyok és helytartók elé fogsz állni. Pál apostol itt van, már a több tízmilliós római birodalomban egy kicsipkebb kis porfészek, bocsánat, hogy így mondom, Magyarországnak a negyede, ez a Júda, meg az izraeli rész, és akkor ott a saját népeinek se kell, már kidobják maguk közül, gyűlölik, van néhány ezer ember talán, akinek tetszik, amit csinál. Hogyha ő azt mondta volna, hogy én szeretnék Félix helytartó elé állni, bizonyságot tenni, kérek meghallgatást, sose jut be, hanem a rómaiaknak a fogja. Sose jut be, ha nem Jézus Krisztusnak a fogja. Akik Isten gyermekeiként, Isten akaratába járnak, nekik összedolgozik, ilyen kíséretet kérhetett. Gyorsan tovább olvasom, hogy a fejezet végére érjek. Azután levelet írt ez az ezredes, amelynek ez volt a tartalma Claudius Lysias, a nagyra becsült helytartónak. Félixnek üdvözletét küldi. Hát egy kicsit ilyen kenetteljes megszólítása a főnökének. Aztán nézzétek, csak egy kicsit magát is fényezi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam. Mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Azért szabadította ki? Nem ám. Azt gondolta, hogy egy egyiptomi, amelyik összeesküvés 4000 terroristát vitt ki magával, na ő jött volna vissza, ez volt a kiinduló pont. Na de tényleg megtudta. Szóval mindegy, egy kicsit, én azért el tudom képzelni, hogy egy picit félt a főnökétől, mert ugye kis hián, nem megkötöztette, de kis hián megveretett egy római polgárt. De nagyon nem kellett félnie, mert Pál nem volt fecsegő. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel innen többi jó a levélből. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Nincs ellene semmi halált vagy fogságot. Szabadon kéne bocsátani. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy ha panaszuk van ellene, előtted mondják el. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipátriszba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Az út kétharmadáig az egész nagy sereg, onnan már csak a lovasokkal. Visszatértek a gyalogosok. Mikor megérkeztek Cézáreába? Tudjátok, hogy ez hol van? Gyönyörűséges, földközi tengerparti város. Kiépítették egy ilyen luxus helyé, hatalmas színház, meg minden csodálatos. Herodesnek volt ott egy palotája, amilyen földnyelven belógott a földközi tengerben. Mindjárt nem véletlen, hogy mondom. Ebben a városban élt, ki élt ebben a városban? Egy pár héttel ezelőtt itt járt Pál és találkozott vele. Aki tudja, egy picit hangosabban. Fülöp evangélista a négy próféta lányával, az ottani gyülekezetnek, ilyen emberek voltak a tagjai. És ebben a Cézáreában volt az első római százados Cornélius a házanépével. Különös helyre vitték, de ez egy kiépített hely volt, ez volt a római megszállóknak a főhadiszállása. Pilátus is itt lakott, most Félix is az utódja, a római helytartó itt lakik. Biztos nagyon tetszett nekik. Mikor megérkeztek Cézáreába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából, így szólt. Akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek, és megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. Nem az általános börtönben, ahol sokakat. Heródes palotájában. Lehet, hogy a földközi tengerre nyíló kilátással. 2 évig volt itt fogságban, erről majd később. Félix 2 évig hallgathatta, amikor csak akarta. Az akkor élő talán legjobb prédikátort, ha van ilyen nagyon rossz kifejezés, amit használtam, de értsétek jól. Látjátok, hogy Isten természetfeletti munkálkodása nagyon hétköznapi módon van. De még egyszer visszatérnék erre a 3 dologra, jó? És akkor befejezem. Stresszes, embert próbáló, időkben. Nagyon nagy erő van benne, ha tiszta lelkiismerettel szolgálod az Istent. Ha tiszta szívedből hiszed, Krisztus feltámadt, vele is, vele együtt mi is feltámadunk, helyet készített nekünk ott, és mennyei jutalom vár ránk. És átéled az Úr Jézusnak, mint az Isten gyermekeként az ő közelségét, szeretetteljes, bensőséges jelenlétét. Pál apostollal merem mondani, amit a Filippieknek mondott, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Meg vagyok róla győződve. Ha az életedben viharos idők meg napok jönnek, amikor minden olyan lehetetlennek látszik, akkor bízál. Talán Jézus jön, biztat és bátorít. És akkor meg fogsz állni. Legvégül szeretném azt az igét, amit Pál a korintusiaknak mondott, újra mondani. És ezzel befejezni. Ezért szeretett testvéreim. Szeretett testvéreim. Legyetek szilárdak. Rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásatok nem hiába való az Úrban. Ha úgy ülsz itt a sorok között, hogy még nincs személyes kapcsolatod ezzel a Jézussal, aki eljött erre a földre, hibátlanul, tökéletesen élte végig földi életét. Mindenkivel jót tett, szegényeket, nyomorultakat felsegített, vakok szemeit megnyitotta, bénákat felsegített, leprásokat meggyógyított. A tanítványait bátorította, néha ilyen egyszerűen, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Még nincs személyes kapcsolatod, de az élet dolgai szorítanak. Kérlek, szólítsd meg ezt a Jézust, aki a kereszten feláldozta önmagát azért, hogy a te gonosz lelkiismeretedet megtisztíthassa. Az ő vére teljesen, tökéletesen elég. Hidd, hogy az az áldozat, amit érted, hozott a kereszten, az neked is elég. Feltámadt, nem maradt a halálban, és ha ő feltámadt, mi is. Te feltámadhatsz a szellemi halálból, amiben most még vagy. Nem számít ki, milyen jó ember. Mennyire nagyszerű dolgokat tesz, ami Krisztusban a Szentlélek által újjá nem születhetett, addig szellemileg halott. Nem azért járunk ebbe a gyülekezetbe, mert jó emberek vagyunk, vagy jó keresztények akarunk lenni, hanem mert a bűneink és vétkeink miatt halottak voltunk. De Krisztusban életre keltünk, és ez neked is van ez a lehetőség. Nyisd meg hittel, bizalommal Krisztus előtt a szívedet. Mondd neki, Uram Jézus, az egész elrontott nyomorúságos életemet hozom oda, a fájdalmaimmal, a tehetetlenségemmel, a kiszolgáltatottságommal. Tudom, hogy eddig ellened vétkeztem, mert semmibe vettelek, vagy alig törődtem veled, vagy csak félvárról, de most itt vagyok. Hiszem, hogy te önmagadat feláldoztad, értem. Feltámadva élsz, és kész vagy belépni az életembe. Szólítsd meg ezt a Jézust, és ha ezt megteszed egyszerű bizalommal, akkor ő kész bejönni. És nem jó emberré tenni, hanem átformálni a Szentlélek által Krisztushoz hasonlóvá, mint ahogy Pállal megtehette, mint ahogy Bertalacival megtehette, mint ahogy olyan sokakkal megtehette. És akkor, ha folytatódnak a nehéz napok, a nyomorúságok, akkor átélheted, hogy a megtisztított lelkiismeretedben erő van. a feltámadásba vetett bizalomban, a jövőképben erő van, megtartó erő van. És átélheted, hogy ő, aki azt mondta, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, és én velem. Ő ígérte. Akkor átéled az ő személyes jelenlétét az életedben. Így legyen. Ha ehhez szeretnél valakivel itt beszélgetni, együtt imádkozni, akkor ne menj el addig. Ne menj el addig. Imádkozzunk most. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy egyedül jó. Hogy a te áldozatod elég arra, hogy megtisztítsa a mi lelki ismeretünket. Kérlek, könyörülj rajtunk, a te gyermekeiden, hogy tudjuk teljes szívvel mondani, igen, jó lelkiismerettel szolgálom az Urat. Ha ez az kell, hogy magadhoz közel vonj, beszélgess velünk, tedd meg, kérlek. Újra megtisztíts, újra megeleveníts. A te feltámadásodnak csodáját, valóságát, ha átéljük, mert te benne vagy az életünkben, azért még erősítsd meg, Uram. Azt a jövőképet, amit te látsz nekünk, mutasd elénk, hogy bátorodjunk. És kérlek téged, hogy a szentséges jelenlétedet, amit sokszor talán észre sem veszünk, amit olyan természetesen megélünk sokszor, ne vondd meg tőlünk. Eleveníts meg a te jelenlétedben minket, Uram. Amen. Amen.